Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a magyar miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Rogán Antalt, jelentette be az USA budapesti nagykövete. David Pressman a döntést azzal indokolta, hogy a magyar miniszter hivatali pozíciójával visszaélve befolyásolta a gazdasági szektort, a hazai korrupció pedig sérti az Egyesült Államok és szövetségeseinek az érdekeit és a biztonságát. Ez a lépés a távozó, sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó Pityaner bosszúja, megtesszük a szükséges jogi lépéseket, közölte az Index kérdésére a miniszterelnöki kabinetiroda. Brian E. Leib, Pressman lehetséges utóda, bízik abban, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépésével január 20-a után helyreállnak a magyar-amerikai kapcsolatok. Magyarország energiaellátása biztonságban van, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán. Szijjártó Péter ugyanakkor hozzátette, Ukrajna döntése a tranzitszállítások leállításáról újabb áremelkedésekhez vezet és újabb versenyképességi kihívásokat okoz Közép-Európa és az egész Európai Unió számára. Hangsúlyozta, hazánk továbbra is ragaszkodik a rezsicsökkentés megvédéséhez. Még egy hétig lehet pályázni a népszerű zöld energia támogatásra, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A magyar családok előtt egy éve, tavaly január 15-én nyílt meg a jelentkezés lehetősége a Napenergia Plus programba. Ingatlanonként legfeljebb 5 millió forinttal segítik az energiatárolót is tartalmazó modern napelemes rendszerek telepítését. Közösségi tanulóházat hozott létre Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Céljuk, hogy az Ózdi és a környék felzárkózó településeiről származó nehéz körülmények között élő fiataloknak szociális segítségnyújtást biztosítsanak. A tanulózd szakmai előkészítését tavaly novemberben kezdték el, a gyakorlati munka pedig idén januárban indul 20 fiatal bevonásával, akiknek a közösségi tanulás mellett a szabadidő eltöltésére alkalmas, biztonságos teret hoznak létre. A modellprogram 38 millió forintos hazai és európai uniós támogatásból valósul meg, és jövő március végéig tart. Ausztriában kormányalakítási tárgyalásokra hívta a néppártot a választásokon győztes Szabadságpárt vezetője. Herbert Kickl ugyanakkor figyelmeztette őket, nem akar játszmákat, trükköket, szabotást, obstrukciót és hatalommegtartási politikát látni. Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök elutasította Donald Trump felvetését, hogy Kanadát gazdasági erővel az Egyesült Államok 51. tagállamává tegyék. A megválasztott amerikai elnök már hosszabb ideje kifogásolja az USA északi szomszédjának kereskedelmi többletét, és korábban arról is beszélt újságíróknak, hogy a két ország határa egy mesterségesen húzott vonal. A megválasztott amerikai elnök fia Donald Trump Jr. pedig Grönlandra látogatott, miközben apja sajtótájékoztatón jelentette be újra, hogy igényt tart a Dániához tartó szigetre. Dán politikusok eközben azt hangsúlyozták, hogy a skandináv ország része Grönland és nem eladó. Ezt hangsúlyozandó, a dán király 10. Frigyes még az uralkodói címert is megváltoztatta, hogy kiemelten szerepeljen rajta a Feröer-szigetek és Grönland szimbóluma. Donald Trump tehát bejelentette, hogy igényt tart Grönlandra, írta meg az Index. A lendő amerikai elnök támadta azt a szerződést is, amely visszaadta Panamának a csatornaövezet feletti ellenőrzést, ami szerinte valójában Kína kezében van. Megerősítette, szeretné, ha a NATO tagállamok a jelenlegi 2 helyett GDP-jük akár 5%-át védelmi kiadásokra fordítanák. Súlyos következményeket helyezett kilátásba Donald Trump arra az esetre, ha beiktatása napjáig január 20-áig nem szabadulna ki a Hamász-Palesztin terrorszervezet által elhurcolt, még fogságban tartott izraeli túszok. Dél-Koreában lemondott a közlekedési miniszter a december 29-i 179 ember halálát követelő repülőszerencsétlenség miatt. Az ország repülőterein korszerűsítik a gépek biztonságos leszállását szolgáló irányító rendszereket, amelyek hiányosságai feltehetően hozzájárultak a balesethez. Légijáratok ezreit törölték az Egyesült Államok keleti felét elérő havazás miatt, 7 állam csaknem 220 ezer háztartásában volt áramszünet. Az előrejelzések szerint a TDS időjárás a hét második felében a délebbi államokra is kiterjed. 96 éves korában meghalt Jean-Marie Le Pen, francia politikus. Le Pen 1972-ben alapította meg a volt francia nemzeti frontot, melynek elnöke is volt, később lánya Marine 2011-ben átvette a posztot, a pártot azóta átnevezték nemzeti tömörülésnek. Végül az időjárásról. Általában változóan felhős az ég, de néhol maradtak borultabb tájak, és ilyen időszakok bárhol előfordulhatnak. Napközben már csak helyenként húhat gyenge eső, sokfelé felélénkült a szél. A csúcsomérséklet általában 6 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
íróasztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
71 éve, 1954. január 9-én hunyt el Vízvári Mariska, magyar színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. A most következő riportban többek között róla is szó lesz. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színészmúzeum muzeológusát, akivel most érdekességként éppen egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, és nem egy kulturális programajánló műsorban, de nem véletlenül kerestem meg Önt, hiszen gasztronómiai témájú érdekességeket, különlegességeket árul majd el nekünk az előttünk álló jó néhány percben a színésznőkről, akik bizony a konyhában is ügyeskedtek.
Jó pár színésznő nem csak a színpadon, de a konyhában is nagyot tudott alkotni. Kezdetektől fogva jó pár ilyen színésznőt tudunk felsorolni. Számunkra ugye meghatározó személyiség itt Miskolcon Dériné Széppataki Róza. Hát ő is leírta a naplójába, hogy amikor felültek az Echo szekére, Thália szekerére, és tudták, hogy több napig fognak szekerezni, és nem fognak eljutni jobb, módosabb vendégfogadókban, nem igen lesz lehetőségük étkezésre, akkor bizony utazás előtt Dériné is napokon keresztül sütött, főzött olyan ételeket, amelyekről tudta, hogy a szekére nem fog megromlani, több napig is lehet szállítani ezeket az étkeket, és hát meglepő, de bizony ő már nagyon hamar a kávénak nagy szerelmese, rajongója volt, úgyhogy bizony kávéfőző masinája is volt, és útközben, amikor megálltak valahol egy-egy réten, patak mellett, akkor bizony kávét is főzött, és a kollégáit is kínálta. Sőt, még azt is leírta, hogy hol évtizedek múltán is emlékezett, hogy melyik vendégfogadóban ivott ihatatlan kávét, és hogy a kassai nemesi házban viszont milyen fantasztikus, tejszínhabos, igazi jó kávéval kínálták meg. És hát ez a hagyomány, az ízek szeretete azért folytatódott, tovább tudta adni a színésznőknek. Így az ő utódjának, a Nemzeti Színházban Laborfalvi Rózának, aki nem csak tragikaként vált híressé, hanem háziasszonyként. Leírták róla, hogy amikor a Jókai Mór édesanyja és a családja meglátogatta a ifjú párt, akkor döbbenten látták, hogy a feleség, Laborfalvi Róza a konyhából jön ki, a ingúj feltűrve könyökig, és véres kézzel érkezik a konyhából, és mondta, hogy hát a szakácsné az nagyon érzékeny lelkületű, és annyira megszerette a libájukat, hogy még tömni sem bírta, nemhogy levágni, ezért aztán a színésznő vállalta fel a nehéz feladatot, ő vágta le, ő belezte, és készítette az ebédet, ami nagyszerű fogadtatásra talált, sőt, a nagy családi ebéd után még ahhoz is volt ereje a Laborfalvi Rózának, hogy délutáni uzsonnára fogadja a Nemzeti Színházi barátokat is, Egressy Gábort, Lendvai Mártont, saját maga sütötte foszlós kaláccsal fogadta őket, és a svábhegyi friss meleg tehintellyel szolgált fel a finom kalácsot. Amikor pedig Balatonfüreden töltötték a nyarakat, akkor ott szintén nagy társasági életet éltek, és ott is az eszfénypontja mindig a Laborfalvi Róza által feltállalt ételek voltak. A középpontban a balatoni halászat adta, finom halak álltak, és híressé vált a csemegéje is, a jégbehűtött dinnyét, ugyanis rummal és tejszínhabbal szolgálta fel.
Jól hangzik, még ennyi év elteltével is.
Ugye azt írják a szakírók természetesen, hogy azok az ételek, amelyeket jókairól neveztek el, természetesen laborfalvi róza főztjei voltak, tehát tulajdonképpen nevezhetnénk laborfalvi nevűnek is azokat az ételeket, amelyeket az íróról neveztek el, hozzá kapcsoljuk. A következő színésznő, akinek a konyhájába benézünk, Blaha Lujza, aki énekesnőként azzal vált híressé, tényszerűen írja le minden róla író, szakember, író, hogy ő az, aki Pestet magyarrá tette a magyar szóval, a magyar dallal, a német nyelvű, német kultúrájú város, neki köszönhetően lett magyar város. És ez a magyaros érzület, ez megjelent az ő konyhájában is. Leginkább a magyaros ízeket szerette. Nagyon híressé váltak már életében is a főztjei, nem egy bekerült a korabeli konyha művészetbe. Például a bélszint nagyon gazdagon tálalta májjal, gombával, hagymával. Ez egy különlegesen híres étele volt. Nagyon sokan vették át, szakács művészek is az ő receptjét, de sorolható még, hogy mi mindenhez volt érzéke, a befőtjei, a lekvárai nagyon híresek voltak. Neki is egyébként Balatonfüreden volt nyaralója párházzal arrébb, mint a Jókai házaspárnak, és hát megtörtént egyszer, hogy annyira híres volt az ő konyhája, hogy amikor egy nemes hölgy bekopogtatott váratlanul Blaha Lujzához, akkor a színésznőt ugyan nem találta otthon, de a házvezetőnőt megkérte, hogy mutassa már meg a konyháját is, és a befőtt gyűjteményt is a kamrában, mert annyira híre ment az ő főztjének, és amikor távozott a hölgy, akkor úgy köszönt el, hogy mondja meg a művésznőnek, hogy Erzsébet királyné járt itt.
Nagyon jó történet. Akkor Sziszi meglátogatta Blaha Lujzát.
Igen, és kíváncsi volt a főzési tudományára is. Hát szomorú, hogy éppen a színésznő nem tartózkodott otthon, de jelzi Blaha Lujza hírességét, népszerűségét és sokoldalúságát ez a történet. Érdekessége, hogy ugye egy tortát is, fánkot is kötnek az ő nevéhez. Ez valójában nem az ő készítménye volt, hanem egy szabadkai szakács készítette az ő számára el, és így kapcsolódott a nevével össze a Blaha fánk és a Blaha torta, de ettől függetlenül jó pár olyan recept van, ami az ő nevét, az ő főzőtudományát őrzi. A harmadik színésznő egy olyan színésznő, aki bár kiválóan működött a színpadokon, de mégsem a színészetének, hanem a szakácstudományának köszönheti, hogy a mai napig emlegetjük. Ez pedig Vízvári Mariska. Ez a színésznő egy színész dinasztia tagjaként látta meg a napvilágot, úgyhogy már kislányként is színpadra került, és olyan tehetséges volt, hogy a színi tanulmányait sem kellett befejeznie, azt mondták, hogy mindent tud, menjen és játszani, méghozzá azonnal a Nemzeti Színházba is szerződtették. Hát itt a korának megfelelően először naívaként, tragikaként foglalkoztatták, de nem ez volt az ő igazi szerepköre, tehát ebben a szerepkörben nem tudott sikereket aratni, hanem amikor a első komikai feladatát megkapta, akkor derült ki, hogy ez az ő igazi oldala, a humor és a karakter megteremtése. Úgyhogy ő nyugdíjaztatásáig a Nemzeti Színháznak volt egy foglalkoztatott tagja, emellett a mai közönség is láthatja még, mert nagyon sok magyar filmben is játszhatott, koránál fogva már idősebb női figurákat, hol kedves, szeretetreméltó, hol házsártos asszonyokat, úgyhogy érdemes ilyen vonatkozásban is keresni a filmeket, hogy hol lehet látni Vízvári Mariskát, mert hogy a magyar szakácsművészetnek és a magyar főzésnek egy meghatározó személyiség közönsége lett. Ugyanis a színházi élet hasábjain belül elindult egy sorozata a Konyha művészete címen. Ez annyira népszerű volt, hogy 1931-ben össze is gyűjtötték a recepteket, könyvben is kiadták, plusz megjelent egy külön kötete, a 100 specialitás, amiben a vidék, illetve a külföldi, szélesebb körben nem ismert ételkülönlegességeket jelentette meg. A szakácskönyve, a 31-es szakácskönyve aztán olyan népszerű lett, hogy évtizedenként újra és újra megjelentették. 1944-ben, majd az 50-es években is újra kiadták ezt a kötetet, és a legnépszerűbb szakácskönyve lett ez a magyar háziasszonyoknak. Valaki úgy jellemezte, hogy egy háziasszonyat tanácsot az asszonyoknak, a tapasztaltabb, a kevésbé tájékozottaknak. Egy ma is nagyon jól forgatható, különleges kötet ez. Egyrészt érdekesség, hogy a hagyományos főzési kultúrát is őrzi, de nagyon sok újítással is élt. Meghökkentő, hogy 100 évvel ezelőtt például ő már a zapkását, a ketchupöt aktívan használta, amelyek ugye pár évtizede lettek népszerűek a magyar konyhában. Úgyhogy egy újító személyiség is volt, azon túl, hogy persze a korabeli főzési kultúrának nagyon sokféle oldalát, hagyományát is megőrizte, megírta, és természetesen ugye 100 évvel ezelőtti receptekről beszélünk, tehát sok mindenthez másképp viszonyulunk, tehát ő még nagyon gazdagon bánt a liszttel, a vajjal, a tojással, ezekből a mai szakácsasszonyok jóval kevesebbet használnak, vagy a cukrászrecepteknél a mandulával, a dióval nem spórol, tehát bizony a pénztárcához is kellene nyúlni, akik egy az egyben ezeket a recepteket akarnák használni, de ugyanakkor jó pár olyan receptje is van, ahol viszont kifejezetten a takarékosságra adott példát, és azok, akik a húsmentes étkezést szeretik, azoknak szintén egy aranybánya Vízvári Mariskának a szakácskönyve. Úgyhogy jó, szívvel ajánlják a mai gasztronómiával foglalkozó szakemberek is az ő kötetét.
És ha minden igaz, önnek még személyes emléke is van a Vízvári Mariska szakácskönyvével kapcsolatosan.
Valóban, atyai nagymamám ugyanis velünk élt, és 18 éves koromig ő főzte a családi étkezéseket, étkeket, és az 50-es évekbeli Vízvári Mariska szakácskönyvből főzött, úgyhogy elmondhatom, hogy a színházi kultúrát, a színházi szeretetét és egy színésznő szájíze és főztjei alapján szívtam magamba.
Köszönöm szépen az érdekes történeteket Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Hát őszintén megmondom, hogy ha nem hallottam volna öntől ezeket a történeteket, nem is képzeltem volna, hogy ilyen ügyesek voltak nem csak a színpadon, hanem még a konyhában is az ön által megemlített színésznők.
Valóban vannak tehetségek, akiknek a tehetség nem fér bele egy kategóriába, hanem több irányban, és ki tudják bontakoztatni a bennük levő tudást. Ez egy nagyon izgalmas példa arra, hogy nők, akik több helyszínen is helyt állnak, sőt, nagyot tudnak alkotni. Azt gondolom egyébként, hogy aki a maga fő területén maximalizmussal végzi a feladatát, teljes odaadással és kreativitással van jelen, az általában az élet más területein is ugyanilyen odaadással, ugyanilyen igényességgel lép fel, és ezek a színésznők, ezek a életutak erre példák.
Köszönöm szépen önnek még egyszer a riportot, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, hasonlókat kívánok én is, önnek is, és a hallgatóknak. Thank you.
bella signorina, csókolom a halvány kis kezét, engedje meg, hogy az esti csendbe sohajtsa a nevét. Mia bella signorina, mondja, mire vár a kis szíve, megvigasztalom én boldogan, ha nincsen senkien. Könyörgöm, súgja meg, hogy szeret, egy kis flörttel lehet, földre hoznám szívesen a csillagos eget. Mia bella signorina, csókolom a halvány kis kezét, engedje meg, hogy az esti csendbe sóhajtsam a
Az olasz konyha napját 2008 óta ünnepeljük minden évben, január 17-én. A történetek szerint azért ezt a dátumot választották a világ egyik legkedveltebb konyhájának, mert erre a napra esett Remete Szent Antal ünnepe is. Az Olaszországban népszerű szent, a háziállatok, a hentesek és a szalámik készítők védőszentje. Kezdődik az országban a farsang időszaka is. Így nem meglepő módon a most következő riportban az olasz ételekről lesz szó.
Azt hiszem, hogy az olasz ételekről nem lehet eleget beszélni, és természetesen a teljesség igénye nélkül mi is most csak néhányat emelhetünk ki közülük, de melyek is a fontosabb, jellegzetesebb olasz ételek.
Arthur Oscarné háziasszonyt hallják.
Általában csak a pizzát ismerjük, a milánói meg a bolognai makarónikat, illetve spagettiket, pedig nagyon sokféle ételt készítenek, csodálatosan fűszereznek, egészségesen táplálkoznak, olívaolajjal főz, elég keskeny, hosszú országot látunk. Mondanom se kell, hogy másképp főznek az északi tartományokban, Lombardiába és Piemontban, vagy másképp főznek a déli vidékeken, Szicíliában, Kalábriában. A déli rész mindig is szegényebb volt, az északi iparosodott rész pedig mindig is gazdagabb volt, ez nagy mértékben befolyásolta az ő étkezési szokásaikat is. A tengerparton meg természetesen hát sok halfélit fogyasztanak meg, tengergyümölcseit. A déli részen rengeteg olajfájuk van, ennél fogva sok olajbogyót fogyasztanak, salátákhoz használnak, ugyanakkor a kapribogyót pástítomokhoz, húsételekhez, ízesítésekhez használják. Vagy említsük még meg az olasz fűszereket, szerintem nagyrészt innen jöttek, a rozmarin, bazsalikom, kakukkfű. Ők is nagyon szeretik a fokhagymát, és elég sokat is fogyasztanak. Ezen kívül nagyon sok tésztaételt fogyasztanak az olaszok. Gondoljunk csak a különböző pasztákra, spagettikre, és hagyd mondjam el, hogy az egyik ok, amiért ezek az olasz tészták olyan finomak, az, hogy nem főzik agyon a tésztát. Ők úgy mondják, hogy al dente, tehát fog keményre, roppanósra főzik csak. A másik tényleg a valóban nagyon jó ízűen befűszerezett paradicsomos szószok. A harmadik ok, ami szerintem gusztusossá teszi ezeket az olasz ételeket, amikor látjuk a filmekben, hogy az olasz család leül a vacsorához, körbeülük a nagy asztalt, és hatalmas hangzavarral megbeszélik a napi eseményeket, az már a legegyszerűbb ételt is roppant vonzóvá teszi. Az olaszok szeretik ezen kívül még a rizst is. Északon Milánó környékén nagyfej hagymát ledinsztelnek, erre teszik a rizst, fölengedik húslevessel, befűszerezik, és kevernek bele reszelt sajtot. És a végén, amikor kész, még akkor még további sajtot kevernek bele. Csodálatos ízt ad neki. Az olaszok, mint minden mediterrán ország, szívesen fogyasztanak padlizsánt is. A töltött padlizsánt egész különlegesen csinálják, ez annyiból más, hogy a nyers padlizsánt félbevágják, kikaparják a belsejét és azt felaprítják, a megmaradt padlizsán hajókat pedig egy kicsit megfőzik. Amíg ez föl, addig megpirítanak itt is nagyfej hagymát, tesznek rá bőven fokhagymát és gombát. Ezt összepárolják, tesznek még rá paradicsomot, paprikát, ráteszik a padlizsán darabokat, bazsalikommal fűszerezik, picit sózzák, borsozzák, és ezt töltik a padlizsán hajócskákba, kizsírozott serpenyőbe vagy lepsibe beleteszik, egy kis húslevest öntve alája, puhára párolják, természetesen ennek a tejtejéről sem maradhat le a reszelt sajt. Az olaszok nagy zöldség szeretők, de ők másképp készítik a rakott zöldségeket, mint mi. Vegyük például a spárgát. Leraknak egy sor megfőtt spárgát, megszórják reszelt sajttal, és így tovább. Az utolsó spárgasor tetejére talán egy kicsivel több sajtot tesznek, rámorzsolnak mogyoró nagyságú vajdarabokat, leöntik kis tejfellel elkevert tojássárgával, és így sütik készre. Tetején ennek is természetesen a reszelt sajt van. Az olaszok nagyon sok bárányhúst vagy birkahúst, sőt mondhatni kecskehúst is fogyasztanak, főleg a szegényebb vidékeken. Egyik olaszországi étkezési élményemet akkor szereztem, amikor sok évvel ezelőtt Rómából Velencébe utaztam vonattal. Hát elég hosszú az út, 2-3 óra zögykölődés után mindannyian előszedtük a elemúzsiás csomagunkat, és megkínáltuk egymást. Én magyar szalámival, illetve konyakos meggyel tudtam kínálni az utitársakat, a mellettem ülő fiatalember pedig kinyitotta a táskáját, ez körülbelül egy, mint egy világatlasz, akkora bőrönd volt, ebbe semmi más nem volt, csak egy barna csomagoló papírba csomagolt valami gyanúsan barna hús. Levágott belőle egy szeletet, és a bicskájára szúrva oda nyújtotta felém. Nem akartam megbántani, mert ő már a magyar szalámit megdicsérte, illendő módon elfogadtam, és gondoltam, hogy lesz, ami lesz, ezt megpróbálom lenyelni. És amikor számba vettem azt a falat sült húst, olyan csodálatos élményben volt részem, és az porlott szét a számba, olyan vajpuha volt, azon kívül a fűszerezése egyszerűen tökéletes volt. Mivel én csak egy-két szót tudtam olaszul, ő meg semmit magyarul, kézzel lábbal próbáltuk megmagyarázni, hogy mitől ilyen finom. Hát amennyire kivettem, ebbe is volt rozmaring is, kakukkfő is, bazsalikom is, azon kívül bőven fokhagyma, és hát természetesen a sóbors. Nyilván lassan sütötték, mert a hús legbelsejét is átjárta ez a finom aroma.
És van valamilyen neve ennek a húsnak?
Nem tudtam neki nevet adni. Szerintem ő sem mondta, erre már nem emlékszem, de nekem ez mai napig is, mint az olasz báránysült, úgy maradt meg az emlékezetemben. És hallottam már úgy is fogyasztani az olasz báránysültet, hogy tulajdonképpen csak sóval, borssal fűszerezik be, hirtelen kisütik, majd úgy párolják puhára, hogy citromlevet csöpögtetnek rá. Így én még nem kóstoltam, de egész biztos nagyon finom lehet. Egyszer érdemes lenne kipróbálni. Olaszok természetesen a húspogácsát is egy picit másképp készítik, mint mi a fasírozottat. Hát egyik az, hogy ebbe kivételesen nem tesznek fokhagymát, a másik pedig az, hogy amikor kisütik a húsgolyócskákat, van, hogy bőforró olajba, de olyan is van, hogy kiolajozott serpenyőbe belerakják, beteszik a sütőbe, úgyhogy egy kis húslevest öntönek alája, ezt inkább párolják, és amikor kész, akkor leöntik bőven befűszerezett jó olaszos paradicsom szószal, megszúrják reszelt sajttal, és még visszateszik a sütőbe egy pillanatra. Természetesen, mint minden sajtos ételhez, az asztalra még külön is szoktak adni finom reszelt parmezán sajtot. Olaszországról beszélve még említsük meg a cannellonit. Ezt úgy képzeljük magunk elé, aki még nem látott, mintha egy újnyi hosszú és körülbelül 1,5-2 centis átmérőjű makaróni darab lenne. Különböző töltelékkel lehet megtölteni, egyik kedvencük, amikor megpárolt parallyal töltik meg, vagy esetleg egy kis túrót is tesznek hozzá, a másik pedig, amikor darált befűszerezett hússal töltik, mindkettőnél lehet alkalmazni, hogy leöntik bőven paradicsomszószal, beteszik a sütőbe és készre sütik. Csodálatosan finom étel. És Olaszországról még csak egy mondatot, ez most nem az kifejezetten az édességek műsora, hogy fantasztikusan finom fagylaltjaik is vannak, és könnyű vörös borúk, amit szívesen fogyasztanak az olaszok.
Az elmúlt percekben Artner Oszkárnét hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa úrangyala imádsága vízkereszt ünnepén. Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. A Római Egyház megye alhelynökét segédpüspökké szentelték. Szent év. Már több mint 500 000 átlépték a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Jordánia. Parolin bíboros felszenteli a Jézus megkeresztelkedése templomot.
Ferenc pápa úrangyala imádsága a vízkereszt ünnepén. A január 6-i úrangyala alkalmával Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy kérdezzék meg maguktól, hogyan fogadják Jézust. Arra buzdított, hogy imádkozzunk, mert a pásztorokat és a bölcseket utánozva tudjuk, hogyan ismerjük fel Jézus közelségét a szegényekben, az eukarisztiában, az elhagyottakban, testvérünkben és nővérünkben. Távolság és közelség. Ez az ellentétpár volt Ferenc pápa elmélkedésének vezérfonala a Szent Péter téri úrangyala során, amelyet a 38. alkalommal megszervezett Viva la Befana, éljen a jóságos boszorkány történelmi felvonulás színesített. Idén az olaszországi Amélia városának szentelték, amelynek képviselői vízkereszt ünnepén végigvonultak a Via della Conciliazione széles úton, amely a Szent Péter térre vezet az Angyalvártól. A pápa azoknak a hozzáállását emelte ki elmélkedésében, akik üdvözlik Jézus születését, sietnek, mint a pásztorok, vagy messziről jönnek, mint a bölcsek, illetve akik távol maradnak, annak ellenére, hogy fizikailag közel vannak.
Cari fratelli e sorelle, buona festa dell'Epifania. Oggi la Chiesa celebra la manifestazione di Gesù.
Ezen a napon az egyház Jézus megjelenését ünnepli, az evangélium pedig a bölcsekre összpontosít, akik egy hosszú út végén Jeruzsálembe érkeznek, hogy Jézust imádják, kezdte beszédét Ferenc pápa a déli úrangyala imádság előtt a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez. Ha odafigyelünk, valami furcsát fedezhetünk fel. Míg a messziről jött bölcsek Jézust keresik, a közelben lévők egy lépés sem tesznek a betlehemi barlang felé. A csillag vonzása és irányítása által a napkeleti bölcsek hatalmas kiadásokkal néznek szembe, rászánják idejüket és vállalják a sok kockázatot és bizonytalanságot, amelyek akkoriban soha nem hiányoztak. Mégis minden nehézséget leküzdenek, hogy megérkezzenek és meglássák a messiás királyt, mert tudják, hogy valami egyedülálló történik az emberiség történetében, és nem akarnak lemaradni a találkozóról. Érezték az inspirációt, és követték azt, mutatott rá a pápa. Majd így folytatta. Ehelyett azok, akik Jeruzsálemben élnek, akiknek a legboldogabbaknak kellene lenniük, és a leginkább késznek arra, hogy oda siessenek, mozdulatlanok maradnak. A papok és a teológusok helyesen értelmezik a Szentírást, és iránymutatást adnak a bölcseknek, hogy hol találják a messiást, de nem mozdulnak el a katedrájukról. Megelégednek azzal, amiük van, és nem kezdenek keresgélni, szerintük nem érdemes elhagyni Jeruzsálemet. Ez a tény, testvérek, elgondolkodtató, jegyezte meg Ferenc pápa. Bizonyos értelemben provokál bennünket, mert felvet egy kérdést. Mi, én, ma melyik kategóriába tartozunk? Inkább hasonlítunk a pásztorokhoz, akik ugyanazon az éjszakán a barlanghoz sietnek, és a napkeleti bölcsekhez, akik magabiztosan indulnak el az emberélet Istenfiát keresni, vagy inkább azokhoz hasonlítunk, akik annak ellenére, hogy fizikailag nagyon közel állnak hozzá, nem nyitják ki szívük és életük ajtaját, bezárkózva maradnak és érzéketlenek Jézus jelenlétére. Tegyük fel magunknak ezt a kérdést. Melyik embercsoportba tartozom? Buzdított a pápa. Egy történet szerint a negyedik bölcs király későn érkezik Jeruzsálembe, közvetlenül Jézus keresztre feszítésekor. Ez egy gyönyörű történet, nem történelmi, de gyönyörű történet, tette hozzá kötetlen szavakkal a pápa. Ez a bölcs az út során mindig megállt, hogy segítsen minden rászorulónak, odaadva nekik a drága ajándékokat, amelyeket Jézusnak hozott. Végül idősen érkezik meg, és Jézus a keresztről azt mondja neki: bizony, mondom neked, mindent, amit a legkisebb testvérekért tettél, értem tetted. Az Úr mindent tud, amit másokért tettünk, emlékeztetett a pápa. Beszéde végén így buzdított: kérjük Szűz Máriát, segítsen nekünk, hogy a pásztorokat és a bölcseket követve felismerjük Jézust a közelünkben, az eukarisztiában, az elhagyottakban, a testvéreinkben.
Cari sorelli, fratelli, l'Epifania è la giornata missionaria mondiale dei ragazzi, che quest'anno ha per tema andate e invitate tutti alla festa.
Az urangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokat. Emlékeztetett, hogy Vízkereszt egyben a gyermekmisszió világnapja is, melynek idén a témája: menjetek és hívjatok meg mindenkit a lakomára. Üdvözlöm az egész világ minden misszionárius gyermekét és fiatalját, és bátorítom őket az imádság és a szolidaritás iránti elkötelezettségükre más kontinenseken élő testvéreik nevében, hangsúlyozta a pápa. Örömmel küldte szeretetteljes jó kívánságait a keleti egyházak közösségeinek, amelyek január 7-én ünneplik a Szent Karácsonyt. Kiváltképpen imáiról biztosította azokat, akik szenvednek a folyamatban lévő konfliktusok miatt. Mindenkinek Jézus, a béke fejedelme hozzon békét és nyugalmat, kérte a pápa. Ezt követően örömmel köszöntötte a Viva la Befana, éljen a jóságos boszorkány elnevezésű történelmi folklór felvonulás résztvevőit, amelyet idén Amelia településnek és a környező városoknak, emberi és vallási értékeiknek szentelnek. Köszönöm, mondta a pápa. Majd arra buzdított, hogy ne felejtsünk el imádkozni a békéért, a meggyötört Ukrajnában, Palesztínában, Izraelben, az összes háborúban álló országban, Myanmarban. Ezután köszöntötte Massafra híveit, a Tranoi közöttünk mozgalom fiataljait, a Karovilliből érkezett szervezet, a történelem és a hagyomány barátai képviselőit és a Soriano nel Ciminoi kórust. Továbbá üdvözölte a nagy lengyelországi három királyok menete résztvevőit, akik ezzel a kezdeményezéssel tanúbizonyságot tesznek a hitről Varsó és számos lengyel város templomaiban és utcáin, de külföldön is, még itt Rómában is. Üdvözlet minden lengyelnek, hangsúlyozta a pápa. Végül boldog Vízkereszt ünnepet kívánt mindenkinek. Továbbra is imádkozzatok értem. Jó ebédet és viszontlátásra! Zárt a Ferenc pápa a január 6-i urangyala imádság utáni köszöntéseket.
Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Ferenc pápa a konszoláta misszionáriusok szerzetes nőjét választotta a Megszentelt Élet intézményei és Apostoli Élet társaságai dikasztérium élére. Munkájában Ángel Fernández Artime bíboros segíti majd prefektus helyettesi minőségben. Ezzel tovább emelkedik a vezető posztot betöltő nők száma a Vatikánban. Március 27-én tölti be 60. életévét Simona Brambilla nővér, aki korábban az olaszországi konszoláta misszionáriusok legfőbb előjárója volt. A pápai jogú klerikus szerzetes kongregációt Szent Giuseppe Allamano alapította. Ferenc pápa január 6-án Brambilla nővért nevezte ki a Megszentelt Élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztérium prefektusának. Brambilla nővér 2023. október 7-e óta a dikasztérium titkári feladatát látta el. Ezzel ő a második nő, akit Ferenc pápa a római kúrián belül vezetői státuszba helyezett, miután 2021-ben Alessandra Smerilli nővért nevezte ki az átfogó fejlődés dikasztérium titkárává. Az új dikasztérium vezető mellé a pápa a 65 esztendős Ángel Fernández Artime bíborost választotta prefektus helyettesnek, akit a 2023. szeptember 23-i konzisztóriumon kreált bíborossá. Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban missziós tapasztalatokat szerzett Mozambikban, miután szakápolói végzettséget szerzett és belépett a konszoláta misszionárius nővérek rendjébe, amelyet 2011-től 2023-ig vezetett. 2019. július 8-án a pápa első ízben választott 7 női tagot a Megszentelt Élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztériumba. 4 évvel később Brambilla nővért nevezte ki titkárrá, majd most Vízkeresztkort a dikasztérium prefektusává. Ferenc pápa péteri szolgálatának megkezdése óta érezhetően megnövekedett a nők jelenléte a Vatikánban. A Szentszékre és a Vatikánvárosi államra vonatkozó összesített adatok szerint 2013 és 23 között a nők százalékos jelenléte 19,2%-ról 23,4%-ra nőtt. A római kúria megreformálását célzó 2022-ben közzétett Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval Ferenc pápa lehetővé tette, hogy a jövőben világi hívek, tehát nők is vezethessenek dikasztériumokat és prefektusok lehessenek, míg korábban ez a megbízatás bíborosoknak és érsekeknek volt fenntartva. Vatikánvárosi államban Ferenc pápa 2 nőt nevezett ki pápasága 10 éve alatt vezető posztra. 2016-ban Barbara Jattát választotta a Vatikáni Múzeumok főigazgatójává, melyet addig laikus férfiak vezettek. 2022-ben Raffaella Petrini nővért kinevezte a kormányzóság főtitkárává. Ezt a szerepet rendszerint püspökök töltötték be. Több dikasztériumban női altitkárok dolgoznak, mint Gabriella Gambino és Linda Gizoni a Világiak Család és Élet dikasztériumban, vagy Carmen Ross Nortes nővér a Megszentelt Élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztériumban. Emise Kuda a Pápai Latin Amerika Bizottság titkára, Natasha Govekár a Kommunikációs Dikasztérium teológiai pastorális igazgatóságának vezetője, Christiane Murray a Szentszék sajtótermének igazgató helyettese, és végül Charlotte Kreiter-Kirchhoff a gazdasági tanács helyettes koordinátora. A szinódusi főtitkárságnak is női altitkára van, Nathalie Becker francia szerzetesnő személyében. December 13-án a pápa a főtitkárság 16. rendes tanácsának tagjává nevezte ki Simona Brambilla nővért és Marielle Zervinot, a Katolikus Nőszervezetek Világszövetségének korábbi elnökét, akit már 2022-ben a püspöki dikasztérium tagjai közé választott.
A római egyházmegye alhelynökét segédpüspökké szentelték. Ferenc pápa jelenlétében szombat délután a római Lateráni Szent János Bazilikában Renato Tarantelli Baccari prelátust szentmise keretében püspökké szentelték, amelyet Baldo Reina római bíboros vikárius vezetett. Renato Tarantelli Baccari prelátust január 4-én szombaton délután szentelték püspökké a Lateráni Szent János Bazilikában, Róma székesegyházában. Ferenc pápa november 21-én a római egyházmegye segédpüspökévé és alhelynökévé nevezte ki. lelkipásztori szolgálatával segíti Baldassare Reina bíboros vikáriust abban, hogy támogatást nyújtson az egyházmegyei élet igazgatásában, ahogyan az Ferenc pápa levelében áll, amelyet a püspöknek kinevezése napján küldött. A Reina bíboros által kiszolgáltatott püspökké szentelésen és a szentmisén koncelebrált Christoph Schönborn bíboros, bécsi érsek és Michele di Tolve római segédpüspök. A szertartáson Ferenc pápa is részt vett, amint azt Tarantelli prelátusnak címzett levelében bejelentette. Ebben arra buzdította, hogy lelkipásztori munkáját Róma püspökével és helynökével szoros kapcsolatban végezze.
Szent év. Már több mint 500 000 lépték át a Szent Péter Bazilika szent kapuját. Az evangelizálási dikasztérium közzétette az első adatokat a vatikáni bazilika szent kapuját felkereső zarándokok számáról. Mindössze 2 hét alatt több mint 500 000 lépték át a szent kaput. Fizikella érsek jelentősnek nevezte az indulást, és a zarándok csoportok előzetes regisztrációjára buzdít a jubileumi év során. Az olasz rendfenntartó erőkkel szorosan együttműködnek a biztonság garantálására. Egy nagy fakereszt nyitotta meg a menetet, melyet kisebb-nagyobb imádkozó csoportok követtek, akik a Via della Conciliazione sugárúton kialakított ad-hoc folyosón haladtak végig, majd ugyanígy tovább a Szent Péter téren, ahol zöldkabátos fiatal önkéntesek irányították a Szent Kapuhoz az zarándokokat. Így kezdődött december 24-én a Szent Év, és ez folytatódott 2025 első napjaiban is, olyannyira, hogy alig 2 hét leforgása alatt több mint 500 000 zarándok lépett be a Szent Kapun a Szent Péter Bazilikába. A pontos számadatot 545.532 fővel az evangelizálási dikasztérium tette közzé január 7-én. Nagyon jelentőségteljes kezdetről van szó, Isten népének széles körű részvételével, nyilatkozta Rino Fisichella érsek, a jubileumi év főszervezője. A Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione-t megtöltő csoportok fontos tanúságot tesznek, és ez azt is jelzi, hogy a zarándokok Rómában és a 4 pápai bazilika környékén biztonságban megvédve érzik magukat. A Szent Év szervezőinek közleménye kiemeli, hogy a Szentszék és a dikasztérium szorosan együttműködik az olasz és a vatikáni biztonsági szervekkel, valamint rámutat, hogy várhatóan egyre nő majd a Rómába érkező zarándokok aránya. A szentévi zarándok forgalom kezeléséről szólva Fisichella érsek elmondta, hogy az evangelizálási dikasztérium folyamatosan azon dolgozik, hogy minden igényt kielégítő fogadtatás és élmény várja a híveket. Az elmúlt napokban több ezren töltötték meg a 4 pápai bazilikát, és gyakran a templom előtti tereket is a Szent Kapuk megnyitására érkező zarándokok. Ez mutatja a következő hónapokban várható tendenciát is, mivel igen sűrű a jubileumi események programja. Számítani lehet arra, hogy hosszú sorok alakulnak ki a bejutni kívánó hívek nagy száma miatt. Ezért a szervezők arra kérik a zarándokokat, hogy időben regisztráljanak a jubileum2025.va honlapon. Az első nagy találkozó a kommunikációban dolgozók szentévi eseménye lesz január 24-e és 26-a között, amelyre több ezer újságíró, szakértő és kommunikációs munkatárs érkezik Rómába, szerte a világból. Jordánia. Parolin bíboros felszenteli a Jézus megkeresztelkedése templomot. Ferenc pápa küldötteként a vatikáni bíboros államtitkár vezeti január 10-én az ünnepségeket, és felszenteli a Jordán folyó partján 15 éven átépült templomot. A pápa levelében emlékeztet rá, hogy a jordániai keresztények nagyon várják a majdnem 15 éven át épült templom ünnepélyes felszentelését, mely az egyház szeretetéről tanúskodik a közösségük számára. Ferenc pápa arra kéri Parolin bíborost, hogy bátorítsa a jordániai keresztényeket. Kövessék egyre inkább Jézust, tanúskodjanak az élő reményről, mely a hitből és a fele barát iránti szeretetből fakad. Végül kéri, hogy adja át üdvözletét a templom szentelésen résztvevőknek, legyenek azok katolikusok, polgári előjárók, más vallások hívei, és mindazok, akik előmozdítják az egyház küldetését, a vallásszabadságot, a békét a világban és az emberi személy javát. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Áprili Lajos, téli reggel. Ködben ember haladt. Páncélos hó harsant a súly alatt. Szakadt a fátyol, hegytetőre ért, nap villogtatta bükcserjén a dért. Gajjak hóbarlangjába cinke szállt, fény szédítettes egynapos titok, s dermet rügy csipke rózsikák közt dalolt. Nyitni fog, nyitni fog, nyitni fog! Feje felett azúr kék szajkótól csillant a fán, s hókristályos lett kalap és kabát. A rikoltozva rebbenő madár leverte rá a cifra bükk havát. S amerre járt, hegyek ontották rá a napsugárt, s hószikra kápráztatta milliárt. Köd várta lent. A ködbe visszament, s házába tért, derült az kétaként. Két szemben a csodálkozás kigyúlt. Sötét ember, honnan hozol ma fényt?
Áprili Lajos Téli reggel című versét Tóth Levente előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos József Attila díjas költő, műfordító 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában, a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
A jubileum imája. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárat szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassz el az egész világot megváltónk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tied legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen.